Életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm az Életre növelő hallgatóit. Itt a műsorvezető Varga Erika. Mai műsorunk rendhagyó lesz kicsit olyan értelemben, hogy ma az eddigi műsorainkat kísérő Uzsaliné dr. Pécsi Ritával beszélgetünk. Őt próbálom emberközelbe hozni, illetve őt kérdezem saját személyesen, családjában is megélt pedagógiai tapasztalatairól. Rita, szeretettel köszöntlek a műsorban. Gondoltad-e annak idején, amikor még fiatal voltál, gyereket sem volt talán, úgy 20-22 évvel ezelőtt, hogy valaha a pedagógia szakértőjeként fog valaki téged bekonferálni, és majd itt a Mária Rádióban egy éven keresztül a műsorokban a pedagógia tudományos vonatkozásairól adsz tanácsot a hallgatóknak?
Ez egy érdekes folyamat volt. Ugye 22 évvel ezelőtt azért már tanár voltam, tehát ilyen értelemben azért érdekelt, de ugye nem volt gyerekünk, amire úgy vágytunk, de én nem voltam az a tipikus gyerekvigyázó lány sem annak idején, tehát nem nagyon vonzott a gyereknevelés így. Az emberformálás, meg egyáltalán a személyiség alakulása, ezek a kérdések, ezek azért mozgattak, és én zeneakadémiát végeztem, akkor onnan kerültem ki, és érdekes, hogy onnan az a rész, hogy mit tud csinálni a zene a személyiséggel. Ez a dolog, ez foglalkoztatott. De azért így, ahogy a kérdés adott, hogy valaha, hát egyrészt kenteni pedagógiát, se Sönstadtot, se ilyen jellegű, talán alig volt még olyan lelkiségi mozgalom, bár sokfélében részt vettünk férjemmel együtt is, de azért, hát ezt például egyáltalán nem ismertük. Aztán hát, hogy lett volna a katolikus rádió, vagy egyáltalán olyan műsor, ahol keresztény neveléssel lehetett volna foglalkozni, ez egyáltalán nem volt benne. Tényleg talán azt lehet mondani, még a vágyainkban se, legalábbis a mi korosztályunk vágyaiban nem. Talán a szüleinkében valahogy, de ott meg már elásva volt. Tehát ilyen értelemben nem tudtam, hogy merre haladok.
Azt viszont tudtad, hogy valamelyest a művészetek területén mozogtál, ahol az érzelmi dolgokról mondjuk jobban szó van, és azt is tudtad, hogy a pedagógia az valahol, ha nem is gyereknevelés, tehát saját gyereknevelés, meg nem is lelkiségi vonalon, de iskolai vonalon mindenképp vonzott. És valahol meg tudnánk-e találni azt a pontot az életedbe, hogy mi volt az, ahol megérintette az nevelés szenvedélye a szívedet?
Egyrészt a édesapám szála, ő azt lehet mondani, hogy szenvedélyes nevelő volt, és van, szóval őt láttuk, hogy úgy mondjam, lobogni. Előttünk szakmunkás képzőben tanított, igen hátrányos helyzetű gyerekekkel, és nagyon, szóval tényleg egyszerűen szenvedélyesen szerette azt, hogy lehet bárkiből kihozni, és hogy igenis érdemes, és az egész, tényleg az egész élete édesanyámmal együtt így ezekről a dolgokról szólt. De ezt így csak úgy láttam. Kicsit távoli volt, de azért vonzó egy ilyen dolog, amikor valaki ennyire kedvét leli benne. A másik pedig akkor, amikor tényleg a legmélyebben úgy engem is megérintett, persze, amikor saját gyerekeink születtek, és akkor úgy napról napra az ember úgy bele szédült szinte ebbe a lehetőségbe, hogy is van ez, akkor úgy összejöttek már azok a szálak, amiket tanultunk, hogy igen, most ez a kisgyerek, ez itt fog mindent megtanulni, és most nyilván most egy-két év alatt talán egy életre való indítatást is adhatunk, és akkor az most attól függ, hogy én ma hogy kelek föl, mit mondok neki, vagy mit adok a kezébe, vagy mit nem, és hogy szólok hozzá. Szóval ezek már tényleg olyan mértékig megragadtak, hogy ugye azt elkezdtem persze, mint ahogy szerintem minden szülő, tanulmányozni ezeket az irodalmakat, embereket kérdezgetni, és így akkor egyre inkább kerestem már azokat a szálakat, amit ugye addig is tudtam, ez az érzelem, meg művészetek azért jó megágyazás volt ennek, hogy érnek ezek össze, és hogy lehet tényleg embert formálni, és nem csak valamit megtanítani egy gyereknek.
Igen, most visszatérve még az első szára, amit édesapádról mondtál, őt személyesen is ismerem, és egy igen kedves és végtelenül szeretetreméltó ember, Volt-e olyan, hogy ő otthon arról mesélt nektek, hogy hogyan sikerült egy-egy esetleg szerencsétlenebb sorsú, vagy nehezebb sorsú emberből valami nagyot létrehozni, valami szépet lentről kezdve fölépíteni, ami esetleg téged, mint gyerek annak idején már lelkesíthetett? Hogy volt-e ilyesmire példa?
Igen, de nem így, hogy azt elmondta, hogy hogyan, és nem is tudom, hogy ez ilyen értelemben ennyire tudatos lett volna. Annak mindig tanúi voltunk, ahogy szerette őket. Tehát amit értük tett, amit ahogy velük viselkedett, vagy ahogy velük, mindig volt nálunk egy-egy tanítványa, most akkor, akinek nem ment, akkor gyűjtött nekik mindig, jaj, most ennek nincs ruhája, ennek nincs cipője, ott el kell menni a nem tudom milyen tanárhoz, mert beszélni kell velem, ez mégse lehet ezt a gyereket így. Akkor édesanyám korrepetálta mindenből, anyagtamból, mindenféléből, akire arra rászorult. Akkor tulajdonképpen sokszor elvitt magával az iskolába, akkor úgy láttam, hogy hát annak is egyszer így tanúja voltam, hogy álltunk, és később esett le ez az esemény is, hogy álltunk a tanáriba, vagy hát ott voltunk egy ilyen kis tanáriba, nagyon sok ilyen köműves, meg szóval fiú szakmunkásokat tanított sokat.
Hány éves voltál te akkor, amikor ott álltál a tanáriba?
Hát alsó iskolás, alsós körülbelül, tehát nem esett le, hogy mit láttam, de úgy ült ezeket a tapasztalatokat ott úgy gyűjtögettem, talán vagy ott együtt voltam, és akkor álltunk a tanáriba, és egyszer csak ugye becsöngettek, és akkor még ott egy pár kollégával kávéztak, meg nem tudom, és egyszer csak úgy egy kisgyerek, nagy gyerek, hát nekem nagyon nagy gyerek már, föltépi az ajtót szinte, és azt mondja, Géza bácsi, jöjjön már! Na most én nekem ez már akkor esett le, amikor osztályba kezdtem el tanítani, és hát nem ilyen nehéz körülmények között, de én azóta se láttam mondjuk fiú gyereket tanár után szaladni, hogy jöjjön már be az órára. És akkor ezt a kapcsolatot láttuk, és annak a kifejletét, meg onnan ugye, hogy amikor mászkálunk, itt tudom én, Pécset, hát ugye ott nagyon-nagyon sok tanítványa van, és hát meglett emberek, már unokáikkal jönnek szembe, és akkor mit tudom én, egy unoka felkiált, hogy jaj, ez a bácsinak a képe van a vitrinen. És akkor ugye ezek úgy látom, hogy elkísérte tulajdonképpen a személye elkísérte őket, és az élet legkülönbözőbb területein találkozunk tanítványokkal, akikre, de attól függetlenül, hogy ez most milyen helyen van, nagyon büszke. Tehát ott akkor mindig látszik, hogy na, egy kicsit talán azért sikerült vele. Tehát soha nem így, hogy ezt csináltam meg, most azért csinálom, meg még csinálom, hanem egyszerűen egy természetes élet közösségben volt valahogy velük.
Igen, tehát akkor te azt megtapasztaltad már akkor, hogy édesapád az életet szolgálta, úgy, ahogy tudatosan most itt a Kentenich pedagógiába tanított, hogy a nevelés az élet szolgálata, ezt valahol te már úgymond az anya tejjel, vagy az apa tejjel szívtad magadba, hogy mindig jelen volt, mindig szerette, a családotok része volt az az ember, aki is nevelt.
Azt tette velük, amire az életük szempontjából szükséges volt.
Tehát a legnagyobb
láttam szükség. Őket, láttam őt nagyon szigorúnak, láttam őt könyörögni, hogy jaj, csak meg semmiképpen nem mutassák meg, láttam őt tényleg a dolgozatoknál is, ahogy esetleg egy teljesítményre serkenti, vagy valami, és láttam, ahogy örült az örömeiknek, vagy játszott velük, vagy szóval mindig valami olyan szintről tudott hozzányúlni, ami tényleg valóban az életet segítette.
Igen, hát akkor valahol talán azt is mondhatjuk, hogy te predesztinálva vagy arra a családod által tulajdonképp, hogy valamiféle nevelői vonalon működjél, és hát ezt meg is teszed. Most a másik vonalként azt említetted, hogy amikor a saját gyerekeid megszülettek. Most itt viszont álljunk meg egy percre, és ha megkérhetnélek, hogy mondjál most a paramétereitekről, családról, ki is vagy te, mert egy éve hallgatjuk mindazt a bölcsességet, amit mondasz, de rólad semmit nem tudunk.
Persze, mert ez, amit én mondok, ezt mind mástól tanultam tulajdonképpen. Hát mi négy gyereket nevelünk, Zoli a férjem, szintén egy ilyen szociális vonalon dolgozik, ő mérnökként indult, aztán teológiát végzett, úgyhogy ennek mind a kettőnk az ötvözete szerepel valahogy az életünkben, a Kolping Alapítványnál dolgozik. A gyerekeink már vannak, ikrek születtek először, illetve először sokáig nem lett gyermekünk, aminek megvolt a maga szerepe így utólag nézve is, azért kindultunk ebben a helyzetben tényleg derekasan. Aztán végül persze annál inkább örültünk, amikor egyszerre kettő is lett. Ők most már egyetemisták, egyikük a Zeneakadémián karvezetést tanul, a másikuk a Pécsi Művészeti Egyetemen festészetet. és van még két gimnazistánk, akik a serdülés minden bájával rendelkeznek, egyikük fiú, a másikuk lány, három fiúnk van és egy lányunk, úgyhogy így ez egy ilyen nagyon, számomra nagyon színes spektrum keletkezett, mert ugye még az ikrek is olyan kétpetélyűek, egészen mások, de azért egyszerre kettő az olyan nagy bőség és gazdagság, és minden estől együtt mondjuk nagy kihívás is volt. Nagyon nagy jónak érezzük, hogy olyan egy kupacban lakunk, a szüleim a kertszomszédaink, és a másik felén a testvéremék a kertszomszédaink, szintén négy gyerek van. Úgyhogy testvérem egész mással foglalkozik, úgyhogy ő inkább fagylaltörcsereket gyárt, úgyhogy ennyire mással. De hát egy kórust is vezettek a Pécsi Bazilikában, az is egy amatőr kórus, tehát igazából ott is az érdekel, hogy a zenén keresztül hogy lehetünk közösség. Hát ott már több mint 60-70 gyerekünk van, tehát ott már nagyon érdekes, az a tényleg érdekes közösség. Minden vasárnap reggel énekelünk, úgyhogy ez is egy külön, hát nem, reggel 8-kor, úgyhogy ez azért elég nem olyan nagyon könnyű, egy családban pláne.
Hát bizony.
Igen.
Mondhatni kemény.
Nagyon kemény, de hát mivel, hogy egyrészt nincsen más lehetőség, másrészt meg érdekesen szűri a társaságot, mert tényleg csak az jön, akinek ez nagyon fontos mindkét részről, tehát az imádság is és a közösség is. Hát így körülbelül a nagyobb részt, és hát mindig neveléssel foglalkoztam ebből kifolyólag. Igen. Vagy zenével, vagy a pedagógiával, vagy tanárokkal, vagy szülőkkel, iskolát vezettem, óvodát alapítottunk, szóval mindig valahogy így a nevelés. Valahogy tényleg arra, nem tudom én, fordult az életünk, hogy ez a nevelés. Egyébként nagyon élvezem, mert én azt élvezem ebben, hogy amit lehetett tanulni erről, hogy az egyrészt hát mind ráérmelt arra, amit már egyszer átéltem, tényleg gyerekként, csak ilyen nagyon érdekesen szemlélve. Másrészt meg lassan a saját életemben én úgy látom, hogy ez a fajta pedagógiai irányzat, tehát amivel én Kentemik atyánál találkoztam, addigra már nagyon sokat végigtanítottak velünk, ugye. Először is már ebből doktoráltam, és szóval sok mindent meg lehetett ismerni, de tényleg biztonsággal mondhatom, hogy Kentenik atyának a rendszerében, ami talán nem is rendszer, vagy nem tudom, mindent meg lehetett találni, és otthon, mondjuk szerda reggel, ezt lehetett a legjobban alkalmazni. Tehát ez jutott először eszembe, ezt tudtam legjobban lefordítani a magam számára, ez találkozott a legszimpatikusabb nevelési irányzatokkal, és mégis ez volt a legegyszerűbb.
Igen. Gyakorlatközeli volt talán,
nagyon,
ugye?
Nagyon.
Lehet így mondani. Említettük Kentenich atyának a nevét, és már a műsorokban is többször elhangzott. Mielőtt tovább mennénk, hallgassunk egy kis muzsikát, és zenét követően pedig akkor egy pár szót Kentenich atyáról, hogy ki is ő, és miért az ő pedagógiája az, amiről itt beszélünk.
Kentenik atya, ugye a Schönstatt mozgalom megalapítójaként ismerjük őt, de ő a saját maga által gondozott családmozgalmat is nevelési mozgalomnak nevezi nagyon-nagyon sokszor, nevelési és önnevelési mozgalomnak, és nagyon-nagyon hiteles egyéniség olyan szempontból, hát hatalmas tudással. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor ezt így kidolgozta, vagy kiművelte ezeket a irányelveket, vagy nem tudom, igen, tanácsokat, akkor akár a korának minden tudományos felfedezését. És mondta is, hogy nagyon gyakran írja, hogy ő tudomány és élet között híd szerepet szeretne betölteni, hát meg is teszi tökéletesen. És az nekem nagyon érdekes felfedezésem volt, hogy nem csak a korabeli tudományos, tehát én tényleg úgy érzem, hogy ő mindenképpen egy profétikus egyéniség volt, mert amit tegnap előtt az agykutatás felfedezett, azt leírta, hogy arra támaszkodva hogyan lehet nevelni, ha nem is azokkal a szavakkal, de igen, sok minden ilyet tapasztaltam úgy azóta. És tényleg hát rendkívül haladó volt azért az ő korában, pedig félelmetes, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy ezt a fajta nevelési módszert akkor megpedzeni, amikor tényleg hát bottal ütötték tényleg a gyerekeket, és ez volt talán a leghaladóbb, vagy most jó kicsit igaztam, mindegy. Jó, az egyik. A másik pedig, hogy ő ugye apa nélkül nőtt föl, az, hogy ő egy olyan hátrányosnál hátrányosabb helyzetből kellett elindulnia, ez szerintem mindenképpen bátorító a mai nagyon sok hátrányos helyzetből induló családok számára is, és rendkívül hiteles, mert sosem tagadja le azt a kint és kínlódást, amit ő ezáltal átélt, és amikre rájött. És hogy megtapasztalta azt, hogy ebből hol a kivezető út, azt tényleg a szűzanyának köszönhette, és azt viszont mi is láthatjuk, hogy bár ez mindenképpen, tehát a család hiánya semmiképpen nem lehet jónak mondani, tehát még egy ilyen szentnek nevezhető életútban sem, de mindig van lehetőség, és ehhez ad ő támpontokat. Tehát én ezért így, de egyébként őt az óbudavári családnapokon ismertük meg, mint a házasságunkkal törődő atyát, tehát már mint az ő eszmét, és egészen más csatornán ismertem meg a pedagógiáját, érdekes, hogy ezt nem is azon a szinten, tehát kifejezetten szakmai oldalról.
Igen. Tehát Kentenich atya valóban, mivel szüksége volt kötődésre, édesapa hiányában ezt nélkülöznie kellett, sőt édesanyja is aztán 9 évesen gyermekotthonba, illetve árvaházba volt kénytelen adni az anyagiak miatt. Tehát valahol ő ezt nagyon megélte, hogy szükség van a kötődésekre, szükség van a kapcsolódásokra, és ezt az ő életében rossz dolgot sikerült neki csodálatos egyéniségével, valóban szentként tisztelhetjük emiatt is, átfordítani egy számunkra pozitívat jelentő dolog felé. És számomra, amikor Schönstatttal megismerkedtem, az volt a legjelentősebb még, hogy a gyakorlattal tényleg olyan nagyon könnyen össze lehetett kötni mindazt, amit ő mondott, mert arról szólt minden, hogy a gyakorlatot hogyan tudjuk úgy megélni, hogy az a Jóisten felé vezessen. És én személy szerint ezért tisztelem, szeretem nagyon Kentenich atyát, mert számomra ő ezt adta.
És nagyon érdekes ez, amit éppen mondasz, hogy ő mennyire megkínlódta, amíg ide eljutott, és pontosan azt mondta, hogy ő ugyanazokon a nehézségeken és betegségeken ment át, mint a mai hívő ember és a hitre való nevelésünk, tényleg ezt sajnos mondhatom többféle iskolát látva, hogy csak elmélet és a túlságosan intellektuális beállítottságra, szóval ez olyan hatalmas szenvedést okozott neki, hogy ahogy érezte, hogy hát semmi kapcsolata nincs annak az óriási tudásnak, amit már akkor papként megkapott, és tényleg a magáinak tudhatott, és tényleg egy széleskörű tudós emberré, és egy boldogtalan embernek mondta akkor magát. És amikor ezt megtalálta, hogy ennek a tudásnak az életbe kell kapcsolódnia, és hogy az elméleteknek a kötődés, a személyhez való kötődés, és ugyanígy az Isten kapcsolatunkban is a személyes Istenhez való kapcsolódást kellene akár nevelni is magunkban, és a gyerekeinkben is. Szóval azt hiszem, hogy ez az a pont, amit nagyon sok nagy elméleti nevelő nem tudott ennyire tisztán fölmutatni, még hogyha benne is vannak.
Igen. Mindenképp ez a legnagyobb erénye, és ezért is hát központi gondolata a Kentenich pedagógiának, hogy a nevelés az életnek a szolgálata. Ezt tapasztaltuk meg, amikor a családnapról hazatérvén az ott hallott kvázi elméleteket idézőjelben azonnal, ahogy hazaértünk, tudtuk gyakorlattá fordítani, és az ő pedagógiájában is talán ezt élhetjük meg. Az életre növelőt hallgatjuk, hallgatják, kedves hallgatóink. Ha gondolják, akkor örömmel fogadjuk SMS-eiket, illetve e-mailjeiket. Az SMS-t a 20-456-6055-ös telefonon várjuk az adás ideje alatt, illetve az e-mailt, azt pedig az életrenövelő@mariaradio.hu címen ékezetek nélkül. Beszélgetünk Uzsaliné dr. Pécsi Ritával, műsorunk pedagógia szakértőjével, aki most egyben műsorunk beszélgető vendége, arról, hogy hogyan is került ő közel a pedagógiához, hogy érintette meg az ő szívét a nevelésnek a tüze, és ott tartottunk, hogy egyrészt a családból hozta, másrészt pedig nyilván akkor vált benne ez igazán élővé és lobogóvá, amikor a saját gyerekei megszülettek. Mindezen közben ismerkedett meg a Kentenich atya által nyújtott csodálatos pedagógiával. Oda térjünk most egy kicsit vissza, hogy a saját gyerekeid vissza tudsz-e emlékezni most így már a tudományok magaslatáról, így mondva, olyan élethelyzetre, amikor még neked voltak egyszerű kis totyogós gyerekeket nevelő anyukának pedagógiai gondjaid, úgymond, vagy kérdéseid, amikre választ vártál volna. Volt-e ilyen?
Hogyne, nagyon-nagyon-nagyon sok. Szóval éppen ez a bizonytalanság hajtott arra felé, hogy hát miért nem írnak ezekről a helyzetekről, vagy hogy ehhez nem tudunk hozzászólni, és hogy tényleg nem volt más, lehet örültem, hogy édesanyám a közelben volt, vagy tényleg volt egy pár olyan család, ahol már voltak nagyobb gyerekek, az ember igyekezett kicsit körülnézni. Amikor kisebbek voltak a gyerekeink, nem is ismertem Kentenich atya pedagógiáját sem, meg ilyen. Szóval egyszerűen csak azokat a tudományokat, amiket hát jó.
Az iskolába összeszedtél?
Igen, de ez nem
volt. És azok
volt.
Nem segítettek?
Nem, szóval tényleg ezt elmondhatom, hogy ez nem tudom én, egy 2-3 éves gyerek hisztiénél a következő, hogy akkor most mennyit, hogyan, mennyit engedjek meg, mennyire lehetek szigorú, de még ennyire, de még egészen odáig tartva, amikor nem tudom, az ember csak inkább az ösztönére támaszkodott, most akkor hány óránként szoktassunk. Kis súlya születtek az ikrek, ugye, hát gyakorlatilag másfél-két óránként, hogy úgy mondjam, ordítottak, ahogy vagy éhesek voltak, vagy nem tudom, de ez éjjel-nappal volt. És akkor mindenféle szakirodalmat az ember elolvas, és mindenki óva, intőleg, jaj, de nehogy, a másik mondja, hogy dehogy, de mégis, de hátha. Szóval borzasztó sok kínlódása, de amikor már nagyobbak is lettek, hogy amikor tényleg így nekiesnek egymásnak a testvérek, most hol találok erre olyasmit, hogy most mi van? Tehát mindig tényleg hát nem beszéltünk egymással, még megemelt hangon se igyekeztünk, akkor a nézetkülönbségeket természetesen nem a gyerekek előtt, meg hát így ezeket tudtuk. És akkor egyszer csak itt van ez a két iker, tényleg utána meg még a kisebbik, és hát nem mint aki öli egymást, vagy hozzávágja a radiátorhoz, fölszakad a feje. Most ezzel akkor most micsoda, ezt most én neveltem így, vagy mi történt? Tehát rengeteg ilyen helyzet elé állított az élet, és bizony akkor úgy éreztem, hogy hát egy autóvezetéshez több segítséget kapunk, mint ezekhez a helyzetekhez, még úgy is, és akkor úgy belegondoltam, és akkor én egy pedagógiai felsőoktatásba jártam.
Igen.
Akkor mi van, hogyha valaki közgazdász?
Aki még az.
És még azt sem hallotta, hogy esetleg nem tudom, ami nekem se segített sokat.
Igen. Akkor valahol te is ugyanabba a cipőbe jártál, mint ahogy a Kentenich atya, akinek nem voltak a kötődések terén túl igen. Jó igen. Paraméterei kezdetben, tehát nem volt kötődése édesapja, édesanyja révén, és megélte ennek a hiányát, és abból lett valami nagy. Talán akkor nálad is a tanácstalanságot megélvén vált az életed aztán tanácsadó életté. És talán ezen a ponton még azt említsük meg, hogy a gyerekeid nem csak kicsik voltak, hanem biztos lettek nagyobbak is, mert hogy most már 22 éves a Marci Bence, És amikor már ismerted igazából a Kentenich pedagógiát, tudsz-e visszaemlékezni, Rita, valami olyan esetre, ahol a Kentenich pedagógia segítségedre volt abban, hogy X vagy Y helyzetet, ezt vagy azt máshogy oldottad meg, mint ahogy ösztönösen az Igen. érzéseidből jött volna, Igen. mert ott volt az agyadban háttérinformációként, tudásként Igen. már a Kentenich pedagógia.
Igen, szóval egyszerűen amióta, és hát különösen is elmondhatom, hogy én nagyon, nagyon örülök neki, hogy aztán mégis is több szülő, meg szülőtársunk, meg éppen a kórusban is többekkel együtt lettünk szülők, és amikor úgy elkezdtem ezt tanulmányozni, akkor úgy nagy lelkesedéssel persze az ember meséli a barátoknak, hogy most itt mit találtam, és ők is mondtak pár példát, és akkor néztük, hát ez tényleg erre való, stb. És akkor úgy igényelték, hogy na, mondjál még erről valamit. És mondhatni azt is, hogy a saját igényemre is, és azért is, mert így kérték, ezért egyre inkább belementem ezekbe a kérdésekbe, és akkor vettem észre, hogy minél intenzívebben foglalkozom vele, szóval tulajdonképpen nem is az, hogy igazából alig találunk Kentenich atyánál ilyet, hogy mit csináljunk akkor, ha. Tehát ilyenek nincsenek szinte az ő irodalmában, de hogyha úgy az ember úgy átengedi magán, egy szemléletmód alakul ki, és lassan csak, például ez egy ilyen konkrét dolog, hogy igen, ahelyett, hogy megmondanád, hogy mit csináljunk, hogy a döntéseket elősegíteni. És ez, mint egy ilyen szemléletmód, egyre erősebbé vált bennem, és mondjuk én eléggé, hogy mondjam, édesapám azért szigorú ember volt, tehát
megmondta, hogy hogy legyen, meg, hogy ne legyen.
Igen, és azt nagyon el is várta, és aztán ki is fejezte, hogy ha az úgy nem úgy volt, 5 percet késtünk, akkor ott bizony volt minden. Na jó, nem durvaság, de féltem is, tehát ez inkább 5 perc előbb hazamentem, éppen emiatt. Tehát volt egy bizonyos szigorúsága tényleg, és az, hogy ez mégis jónak mondható így innen, akkor is azt tudom mondani, hogy rendkívül nagy szeretettel párosult, persze. De ez a fajta a magatartás, tehát ez a fajta Igen. kötelességek, úgymond előírása, és akkor azoknak valahogy a tényleg a kézbetartása. És ahogy így Kentenich atya mondja, hogy ma már nem vigyázzunk, mert ez ma nem fog sikerülni, mert ma belülről kell dönteni sokkal korábban. Tehát mi is megtanultunk valahogy belülről dönteni, de azért ma tényleg a gyerekeinknek, én is látom, hát olyan helyzetekkel kell szembesülni, amit el sem tudtam képzelni, Igen. Én mondjuk 14 évesen, meg 15 évesen, hogy ott nekem így kellett volna ellenállni bizonyos összeleknek. Na, most ő tényleg csak belülről tud. És én is ezt a fajta magatartást szerettem volna, vagy tehát persze természetesen ezt vittem volna tovább, hogy igen, előírom, én bennem is van egy rakás határozottság, könnyen is ment ez az előírás, meg talán igen. a betartatás is. És tényleg tudatosan is megpróbáltam, hogy mi lenne itt, Kentenich atya szemléletével. Tehát itt most mit kellene? Tehát ahelyett, hogy azt mondom, hogy ezt nem, és most azonnal kapcsolt ki azt a gépet például, és most ki fogom húzni, meg is csináltunk ezt. Ott volt is egy váltás, talán a gyerekek utólag majd észre is fogják venni, hogy tényleg volt olyan időszak, amikor hát nagyon drasztikusan bántunk ezzel a kérdéssel, és aztán akkor elkezdtem azon az irányon menni, hogy lehet, hogy ezt egy kicsit meg kéne hagyni ennek az idejét, meg kéne érlelni, hogy ő belülről tudja ezt valahogy jobban kezelni, és nagyon tényleg, hát komolyan nevelésbe került, hogy ebben a helyzetben ne azt a fajta magatartást vegyem elő, hogy itt punktum, és nincs vita, és nem érdekel, ezt így határoztunk, és kész, én vagyok a felelős érte, és nekem meg ezt csinálni kell. Például ebben a kérdésben nagyon sok minden van, a másikban pedig, hogy sok mindentől nem rémülök már úgy meg, mert az például én nagyon szeretem Kentenich atyában, ahogy egyrészt nem vár el tökéletességet rögtön, tehát se a gyerektől, se én tőlem. Másrészt meg, hogy ahogy mondja, hogy az életszolgálata, hogy a kezünkbe adja azt, hogy nézd, egy ilyen kisgyerek egy ilyen mozgásban van, és például mondjuk az első gyerekeinknél, amikor olyan óvodáskorba, kisiskoláskorba olyan önzően viselkedtek volna, és nem tudom, én ott megijedtem. Én ott azt sem tudtam, hogy mit csináljak, hogy vegyem rá, hát hogy ezek ikrek legalább ott osszák meg, amik van, és civakodnak egy labdán. És amikor ezt így például pont Kentenich atyánál olvastam, hogy az ő természete, hogy ő így tekint egy valamire, és nem kell rögtön összeroppanni, majd meg fog érni, és majd máskor. És sok ilyen dologban kaptam eligazítást, hogy például egy korosztállyal, pedig mondom, tanultam fejlődés lélektan, tehát Igen. ennek ott kellett volna lenni. És a szemléletmódot nem tanította meg a fejlődés lélektan. Tehát ez benne szerintem mindegyiknél jobb. Hogy akármit tanít, az mind egy szemléletmódra épül, és hogyha ebbe úgy az ember egy kicsit úgy bemártózik, akkor lehet, hogy 3 esetről volt szó, és nekem egy 5. esetem van, de ott is akkor tudok, tehát...
Ugyanarra a rúgóra megy az összes.
Igen, ez nagyon nagy segítség, szóval ez hogy úgy mondjam, idegrendszeri segítséget nyújtott. Tehát nem az a görcsölés, hogy most elrontottam, nem most, hova fussak most, akkor utána a gyerekek is érezték, hogy ez olyan...
Igen, a benned lévő bizonytalanságot.
Ez ebben nagyon-nagyon sokat segített. És sok kifejezetten olyan helyzetre is tudok visszaemlékezni, csak így ehhez hasonlólag, amikor már úgy gondoltam, hogy én ezt most így oldanám meg, és most gyerekenteni, hogyha most szót fogadok neked, de akkor intézkedjél.
Igen.
És tapasztaltam, és tényleg tulajdonképpen ennek az erejét. Vagy például elengedni a gyerekeket. Hova engeded el? Meddig engeded el? A bizalom pedagógiájába. Hát azért ez nem egy egyszerű dolog, de nagyon-nagyon tudom, most már ugye nagyobbaknál látom, hogy igen, ez meghozza a gyümölcsét mindenképpen.
Igen, tehát átmentél egy szemlélet alakuláson, és igazából talán ennek köszönhető akkor az is, vagy ebből következik az is, hogy olyan nagy apostola lettél Kentenich atya pedagógiájának, mert megérted azt, hogy valóban a nevelés az élet szolgálata, és hogy számodra is ez valamit hozott a konyhára, és érdemes lenne ezt másokkal is megosztani.
Én ezt változatlan most is azt mondom, hogy ezek olyan nagy kincsek, hogy hát hogyha én tudhatom azt, hogy ezek hogy működnek, hogyha ez a tudás, ez nem csak egy ráérzés, hogy valaki születik ilyennek, és valaki nem, és akkor nem tudja se. Hogyha ezek ennyire egyszerűek, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy láz esetén tessék kalmópirint, jó, majdnem ennyire egyszerűen, de majdnem, tényleg. Hogyha ezek a mechanizmusok, tényleg azt mondja Kentenich atya, hogy hát kegyelem nélkül nem lehet Isten gyermeket nevelni, de azért a kegyelem bizonyos törvényszerűségekhez igazodik. Na most ezeket a törvényszerűségeket meg tudjuk ismerni, hát akkor ez csak rajtunk áll, hogy valóban szánunk erre egy kis időt, meg energiát, mert hát mire szánjunk, hanem a gyerekeink nevelésére.
Hát ez a legfontosabb nyilván.
Igen.
Igen. Rita, a Mária Rádiós műsorokon kívül természetesen még ezer más helyen apostola a Kentenich pedagógiának, több helyen tart előadássorozatokat, tanfolyamokat, képzéseket, és ami viszont mindenki számára kézbe vehető, az az eddig megjelent 2 könyve, amelyből az egyik viseli mai műsorunk címét, mely így hangzik, ma a szeretetnek más arca van. Ez a könyved, Rita, tavaly jelent meg, és egy igen érdekes kötet már a 2. kiadásnál tart, és nagyon nagy népszerűségnek örvend. Hogy jutott eszedbe, Rita, hogy éppen egy ilyen jellegű könyv legyen a Kentenich pedagógiából kiadott első könyved, ami egy interjú kötet igazából, igen, egy kérdés, riportok.
Hát tulajdonképpen ugye ez is a kötődés kapcsán jutott eszembe, mert úgy gondoltam, hogy ugye Kentenich atyát így már nem tudom megkérdezni, mert sajnos nem ismerhettük mi őt, csak így a művén keresztül.
Igen, mert hogy ő már meghalt 1965-ben.
Igen. De egy tanítványát, és egy tényleg azt lehet mondani, hogy lelkes, na tényleg neki az tényleg apostolát, Tilman Beller atyát viszont személyesen ismerhetők itt ma a Magyar Sönstadt mozgalomban, tényleg azt hiszem, talán nincs is olyan család, aki nem hallott, vagy ismerte volna már őt. És őtőle viszont azt lehet mondani, hogy először ugye ismertem az elméletet. És Tilman atyánál pedig valóban ez még életközelibbé vált, és annyira sokat tanultam az ő szemléletmódjából, tehát az még egyszer élesebb volt, mint amit ugye az ember az írásokon keresztül tud, és tényleg talán itt lehet mondani, hogy a hit hallásból ered, mert az aztán tényleg megelevenedett. És ez egy olyan érdekes folyamat is volt, hogy ugye én nagyon sok családdal, meg szülővel, meg iskolai helyzettel, mindenféle nevelési helyzettel kapcsolatba kerülvén, meg ezzel az elmélettel is azért, azért sokszor volt olyan, hogy ó, ha ebbe a helyzetben most, akkor mi is pontosan az, amit jó lenne tenni? És hát tényleg a nagy készségének, Tilman atya nagy készségének köszönhetően ilyenkor mindig föl lehetett hívni, vagy ha éppen itt volt elérhető Magyarországon, lehetett ezekről a konkrét kérdésekről is beszélni. És én azt tapasztalta, persze először a saját eseteimet próbáltam vele megosztani, hogy na most akkor ilyenkor mi van, és azt tapasztaltam, hogy azt a friss megközelítést, hogy amiben mi ugye beleszoktunk, hogy amikor nevelünk, akkor így csinálunk, meg ez a helyes, meg nem tudom mi. Szóval néha valami olyan máshonnan indult el, hogy kétszer, háromszor, négyszer is meg kellett kérdezni, hogy ezt most hogy gondolja, hát ezt nem
hogy ez úgy, tényleg így igen. Van.
És akkor néha az elején tényleg úgy voltam vele, hogy hát persze, pap, biztos nem is tudja, hogy van ez azért otthon, hát próbálná meg ezt az én gyerekemmel végigcsinálni, és azért akkor még utána, de ő nagyon nyitott szellemű ember, és föl lehetett neki ezt a kérdést is tenni, hogy Tilman atya, én ezt nem gondolom, hogy így működik, és akkor utána tovább viszed, és akkor látom, hogy igen, bizony minden kis gondolatnak megvolt a maga háttere, és hogy bizony próbálja meg, megpróbáltam, és nagyon sok esetben
és bejött.
Működött is, igen. Na most miután tényleg ennyi sok kérdést így feltettünk, aztán végül is arra gondoltam, hogy, illetve nem is én gondoltam erre, hanem egyszer így nálunk volt, és akkor persze, hogy nevelési kérdésekről beszélgettünk.
Miről másról?
Igen. És akkor egyszer csak úgy kijött így a szobába, azt mondja, Rita, hát írjunk egy könyvet. Azt hittem viccel. És tényleg ez egy jó ötletnek bizonyult, mert pillanatok alatt tényleg annyi szülői kérdés összegyűlt, mert megpróbáltam, hogy gyerekek, volna kérdésetek úgy a mai nappal kapcsolatban, hogy mégis mi volt a nevelési problémátok. Igen, persze, és akkor jöttek a kérdések. És akkor egy ilyen interjút csináltunk, hogy akkor Kenteni atya a pedagógiának szellemében erre a konkrét kérdésre mit lehetne mondani. És hát én is nagyon élveztem, és úgy gondolom, hogy ez a szülőknek is ezért olyan élvezetes, mert valóban ez már a lefordítás lefordítása.
Igen, tehát valóban, ahogy az ember kinyitja a könyvet, mely mindössze 96 oldal tartalomjegyzékkel együtt, izgalmasabbnál izgalmasabb kérdéseket találni benne. Csak egyet-kettőt hadd idézek belőle. Hány éves kortól engedjük meg, hogy a kiskamaszok elmaradhassanak a vasárnapi szentmiséről?
Na, ez például érdekes volt, mert édesapámmal ugye beszéltük meg. Na, ez tipikus esete, hogy amikor ezt elolvasta, amikor még kéziratban volt, akkor azt mondta, hogy vigyem el innen ezt a könyvet a házból, mert hát, hogyha én ezt nem itt tanultam, hogy ilyen kérdést nem lehet föltenni. Tehát ő ebben a szellemben nyevelt, és én is érzem, hogy miért, hogy emberek, gyerekek, hát nem én tegyem föl ezt a kérdést. De erre mondta Tilman atya, hogy de hát nem ott tartasz, hogy meg kell vívnod a kamaszoddal azt, hogy nem megyek el misére, és akkor most, hogyha elvontadod, szerinted ott van a misén.
Igen, hát mert más kort élünk, és talán igen. Éppen ezért nagyon szép az a kis idézet, illetve kis írás, amit édesapád az ő általa igaznak tartott nevelés tudatában a könyvet hátuljára írt. Ezt idézzük is akkor most.
A legkülönbözőbb iskolatípusokban általános és középiskolákban, majd egyetemi kutatóként Volt alkalmam számos nevelési módszert megismerni, és jó néhányat a mindennapi tanítás gyakorlatában, valamint szülőként, nagyszülőként is kipróbálni. Mondhatom, hogy a Kentenich féle pedagógia Tilman Beller atya közvetítésével, a megvilágosodás elejével hatott, korábbi nézeteim mérlegelésére ösztönzött. Hogyan is egyeztethető össze az én általam 5 évtizeden át képviselt jó emberek nevelése, Tilman atya, farkasokat kell nevelnünk, nem jó kutyákat, vallott nézetével. A könyv olvasása fokozatosan meggyőzött arról, hogy ma a szeretetnek, a keresztény erkölcsiségnek, vagy a tekintélytiszteletnek valóban egészen más arca van, mint azt mi korábban megtapasztaltuk. Mindazok, akik hozzám hasonlóan eddig egészen más irányból közelítették meg a nevelést, kérem, hogy lapozgassák bizalommal a könyvet, mert benne rátalálhatnak Tilman atya megfontolt tanácsaira, amelyek mindennapi nevelési gondjaikban örömre forduló segítséget nyújthatnak.
Aztán például ilyen kérdés, hogy hogyan lehet egy otthon élő egyetemista önállóságát segíteni? Vagy milyen társat keressek? Vagy nagy divat a gyerekek, fiatalok között is a kíméletlen kritizálás. Ezzel mit lehet kezdeni? Vagy ha a sarkában vagyok, elkészül a lecke. Ha nem, kétséges. A továbbtanulásba beleszámít a bizonyítvány. Mit tegyek? És mindegyikre egy olyan találó válasz van, amit az ember készpénzre tud váltani, gyakorlattá tud tenni, és nagyon-nagyon életközeli, használható, jó nevelési iránymutatókat, praktikákat kapunk Tilman atyától, hiszem, Rita hát leírásában.
Hát én azt hiszem, hogy Tilman atyának például ez is az egyik nagy erénye, ugye, ez is, hogy sok elméletet, meg sok rendszert, meg nagyon sok, talán sok minden jót is lehet olvasni nagy kötetekben. Mondjuk Kentenich atya rendszere is, mondjuk helyből is legalább 8 kötet, amiből ugye szemezgetünk és szemléletmódot veszünk. Mondjuk Tilman atyának ez a fajta, nem tudom én, tényleg adománya, hogy annyira röviden tud válaszolni, hogy tényleg egy-egy, én úgy gondoltam, hogy fölteszünk egy, na most egy nagy, komplet kérdést, és egy oldalba, alig tényleg egy laza oldalba belefér a válasz, és akárhányszor elolvasom, abban azért rengeteg, tehát rengeteg minden van. Tehát nem leegyszerűsítő, és nem a problémát lekicsinyítő, hanem egyszerűen az egyszerűségében egy olyan, tehát az, hogy a Hogy annyira mélyen a gyökérbe megy, hogy nem foglalkozik azzal, hogy te ezt most majd hogy öltöztetted föl Sári vagy a Julcsi esetében, hanem megmondja azt a gyökerét, ha innen indulsz el, és figyelembe veszed a te gyerekednek a különlegességeit, igen, és a te helyzetednek az egyediségét, akkor jó irányba fogsz menni. És ez a lényeg, ez meg hiába szaladunk rossz irányba. Tehát az irányt fogja meg rendkívül röviden. Tehát én is úgy vagyok, hogy este kicsit lefekvés előtt, hogyha az ember úgy egy valamire, vagy ha egy valamire keresem a választ egy iránykérdésre, hogy na, mégiscsak ilyen helyzetben, mikor gyorsan-gyorsan ott válaszolnom kell. És ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani.
Igen, tehát végül is az, hogy a gyerekből induljunk ki, tehát ahogy itt a kérdésekre való válaszokat átolvastam, és hát éljük is ezt, mindig a neveltből indul ki, tehát abból a gyerekből, akivel éppen a nevelés zajlik, vagy akivel, igen, éppen kapcsolatban vagyok, és mutat egy perspektívát, mutat egy utat, azt, hogy honnan induljunk, és azt, hogy hová tartsunk, azt, hogy hogyan, azt viszont már mindig nekünk kell meglépni,
igen,
de ez óriási segítség, igen, akkor is ez a honnan, hová, és közte ott van a szabadságunk is, ez külön szimpatikus, igen, benne, igen, hogy ott van a szabadságunk, igen, hogy úgy használjuk ezt a nem is elméletet, hanem ezt a gyakorlati, igen, útmutatást, ahogy mi szeretnénk. Engem például itt a kérdések közül nagyon megdöbbentett az egyik kérdés, amikor a rendről volt szó. Azt írta róla azt válaszolta a kérdésre Tilman atya, hogy nem is annyira a rend fontos, az csak annyira fontos, hogy ne zavarja a másikat, aki még a lakásba él, a tisztaság az viszont nagyon fontos. Ez úgy megdöbbentett, mert én meg szeretem a rendet, tehát nekem ebbe úgymond egy kis lazaságot adott ez a fajta válasz, hogy hú, hát akkor nem is kell biztos mindennek olyan elvágólag állni. Én mindig hazaérek, akkor az összes cipőt azzal kezdem, hogy az előszobába élére állítom a cipőket. Ő meg azt írja, hogy igazából hát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy valahol annyira legyen csak rend, hogy egymást ne zavarjuk. Tehát ha a szoba közepén hagyja a csizmát, az mondjuk nyilván, ha X-et Y-t zavarja a családból, akkor azt el kell onnan tenni. De egyéb iránt nem sportot kell űzni abból, hogy minden elvágólag álljon. Uzsaliné doktor Pécsi Ritával beszélgettünk műsorunkban. Ő az, aki műsorunkban már egy éve jelen van, és nagy tudásából mindig a megfelelő morzsákat adja a hallgatóknak. Tudása viszont oly nagy, hogy nem csupán ezt az interjú kötetet írta meg ebben az évben, Ma a szeretetnek más arca van címmel, melyben Tilman Beller atyával beszélget, hanem megszületett egy másik könyve, mely az érzelmi intelligenciáról és ennek a fejlesztéséről szól. Hogyan nevelhető a népbetegséggé vált kötődés és döntőképesség? Férfias, fiúk, nőies, lányok nevelése aktuális ez még? Hogyan motiváljunk, hogyan értékeljünk, valóban épít a kritizálás? Mi az apa funkciója a gyermek életében, a mai megbojdult szülői szereposztásban? És ilyen és ehhez hasonló minden szülőt és nevelőt foglalkoztató kérdésekre ad választ könyvében, melynek címe A nevelés az élet szolgálata. Itt az életre növelőt hallgathatják a műsorvezető Varga Erika, és ha műsorunkkal szeretnének kapcsolatba kerülni, megtehetik ezt, e-mail címünkön életrenövelő@mariaradio.hu ékezetek nélkül, illetve a telefonszámon 20-456-6055. Hívásaikat örömmel fogadjuk. Rita második könyve egy előadás sorozatot követően jelent meg. Ezt az előadás sorozatot sok fiatal, sok pedagógus és sok érdeklődő szülő hallgatta. Az előadásokról kijöve így nyilatkoztak Rita pedagógiai munkásságáról.
Kipróbáltam, valóban működik. Másképp látom a gyermekeimet és magamat is. Bárcsak korábban hallhattam volna, mennyi bizonytalanságot helyretett volna fiatal szülőkoromban. Ilyen szemlélettel tényleg a világ legnagyszerűbb lehetősége nevelőnek lenni. Sok mindent megértettem, talán már nem is barkácsolok a nevelésben. Csodálatos küldetés Isten munkatársává válni, és nagy biztonság, hogy ő is velünk van. E véleményeket toldja meg a könyv ajánlója, Bíró László, családreferens püspök atya, aki a könyvet a következő kép méltatja. Hívom a családokat a nevelés és az önnevelés nagy kalandjára. Isten a gyermekek biológiai létét is a szülők által hívta életre. A lelküket sem akarja nélkülük formálni. Küldetésük tehát a teremtő társává válni, amikor életet gondoznak. Ehhez azonban nem elég pusztán megtalálni a hatékony és korszerű nevelési módszereket, saját életüknek kell életet fakasztani. A nevelés az élet szolgálata, vallja József Kentenich, akinek a munkájára ez a sorozat épül. Életműve ebben a kihívásban egyedülálló és hiánypótló segítséget nyújt. Pedagógiai rendszerében szóhoz jut a lélek és minden haladónak mondható tudományos eredmény, sőt a mindennapok tapasztalatai is. Írja a most induló sorozat szerzője Uzsaliné Bécsi Rita, a neveléstudományok doktora, 4 gyermek édesanyja, a Kentenich pedagógia kutatója. Kívánom, hogy ezt a mindennapi nevelési feladatokban útmutató segítségnek szánt kézikönyvet mindenkor örömmel és haszonnal forgassák a szülők és a nevelők. Egyben szeretettel kérem Isten áldását embert próbáló és páratlanul gyönyörű hivatásukra. Így ír Bíró László, családreferens püspök a könyv ajánlójában. És valóban, ha belegondolunk, hogy az élet mennyi területén képezzük magunkat, és hozunk anyagi áldozatot, időbeli áldozatot arra, hogy megfelelő színvonalon végezzük azt, amit dolgozunk, miért pont a gyereknevelésünk, a családi életünk lenne az a terület, amiben nem akarunk tovább fejlődni? Természetes, hogy ebben is mindig többet szeretnénk. Ehhez nagyon jó segítséget nyújt Uzsaliné dr. Pécsi Rita mindkét könyve. Az első, amelyről műsorunk elején beszélgettünk, Tilman Beller atyával, a Ma a szeretetnek más arca van című interjúkötet, illetve a másik, az érzelmi intelligenciáról és annak fejlesztéséről szóló könyve,
melynek címe a nevelés, az élet szolgálata. Mai műsorunknak végére érvén elköszön a műsor szerkesztője, Varga Erika, és ha szeretnének kapcsolatot találni műsorunkkal, ezt a telefonszámon, mobiltelefonszám 20-as 456 6055 tehetik meg, illetve örömmel várjuk e-mailjeiket, leveleiket az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címre, ékezetek nélkül természetesen. A műsor végén megköszönöm a technikai segítséget és a zenei szerkesztést Bartal Orsinak. Elköszönünk, egy hónap múlva jelentkezünk újra, szerdán 21 órakor. Gyermekével szűzanyánk, szent áldását adja ránk.
Életre növelő.
A Schönstatt lelkiség műsora a gyereknevelésről.